Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Esemény.
Július 1-én lesz az első komolyabb kávés buli. Délután 4 órától kezdődhet a hangolódás az Aquarium Club teraszán. Ott lesz a rádió kávés DJ-k Színe Java, Tipsa, Fonyodi, Nafta, Superem, Galamb, Selektor MK és Rob. A terasz bulira a belépés ingyenes. Ezután este 10 órától kinyitjuk a kapukat és egészen különleges helyszínné varázsoljuk az Aquarium Bistrót. A házigazda szerepében egyik legnagyobb kedvencünk Richard Dorfmeister. Fellép még Cyborg Templár, Infragandi, Marvin és a Push and Ball.
Színház.
Új bemutatóra készül az Atrium Színház, Alföldi Róbert rendezésében László Zsolt főszereplésével, az Orvos címmel. A bemutató július 1-én este 7 órakor lesz az Atriumban. Zsedényi Balázs, az előadás producere nyilatkozott Somodi Evelinnek.
Picit felvázolva az alaptörténetet, ugye egy abortusz szituációról van szó. Úgy néz ki, hogy belehal egy lány ebbe az abortuszba, és akkor itt van egyrészt egy orvos, megjelenik egy pap, és végül dulakodásba folytatódik ez az eset, ami felkerül az internetre. Kicsit beszélgessünk arról, hogy milyen társadalmi jelenségeket próbál boncolgatni az előadás, mert ez alapján is én azt vélem felfedezni, hogy azért akad bőven itt terület.
Igen, onnan kezdeném, hogy Robert Icke kortárs londoni rendező írta át, és egyébként Arthur Schnitzler Bernábi ügy című darabját adaptálta a mai világra. Azzal a szándékkal nyújt hozzá ez a szöveghez, hogy a lehető legtöbb mindennapjainkban meglévő szélsőséget felvázolja, ezeknek az igazságait keresse, ezeket konfrontálja, és ezt megmutassa, és egy társadalmi párbeszédet kreáljon. Nagyon fontos kérdésekről beszél, de azon a szinten, ahogy mi nap mint nap találkozhatunk ezzel. Nyilvánvalóan egy orvos és egy papnak a konfliktusa elég sok helyzetet felvet, főleg akkor, hogyha ez egy haláleset. A szerzőnek az az alapvető előírása, hogy az előadás fókusza azon legyen, hogy ki mit mond, és nem azt, hogy ki mondja, csak hogy ezt jobban lehessen érteni. Például a londoni változatban a fekete karaktereket fehérek játszották, a fehér karaktereket feketék, és ezzel is azt próbálta a szerző érzékeltetni, hogy milyen sok olyan típusú, teljesen magától értetődő előítéleteink vannak, amik alapján halljuk a másiknak a mondandóját. Nyilvánvalóan ez Magyarországon egy nem létező dihotómia, tehát nekünk ezt máshogy kellett megfogalmazni. Éppen ezért például a főorvos nőt nálunk László Zsolt fogja alakítani. Nagyon határozottan, ő férfiként fogja ezt a női szerepet eljátszani, de határozottan nő marad ez a karakter. Mert így lehet, azt gondoljuk, Magyarországon ezt a típusú csavart megmutatni, megfogni. Mi úgy találkoztunk ezzel a szöveggel, hogy egy fiatal Bécsben élő diák megnézte ezt az előadást Bécsben. Ez annyira megtetszett neki, hogy lefordította magyarra, elküldte a jogtulajdonosnak, hogy ő ezt szeretné elküldeni magyar művészeknek. Erre kapott engedélyt, Alföldi Robertnek elküldte, Alföldi Robert elküldte nekünk, és 3 nap múlva megvolt a döntés, hogy igen, ezt a darabot kell megcsinálnunk, úgy, hogy Hevér Ádám, aki fordította a darabot, egyikünket sem ismert. De mindannyian úgy gondoltuk, hogy nem biztos, hogy van még egy olyan színház, amelyik ezt a darabot ma Magyarországon színpadra tűzni. Ez tulajdonképpen egy intellektuális thriller, tehát nem az aktuál politikából táplálkozik az előadás, vagy az előadás szövege, hanem abból, hogy mi emberként, amikor megfogalmazunk véleményeket, kritikákat, vagy éppen morális álláspontokat, akkor mi alapján fogalmazzuk meg ezeket.
Koncert.
Shakti, a határokon átívelő világzenei együttes 45 év után visszatér Budapestre. A Shakti az indiai klasszikus zene és a jazz egyedülálló fúziójáról ismert világszerte. A formáció itthon ad koncertet július 2-án vasárnap este 7:30 az Erkel Színházban. Somodi Evelin kérdezte Guba Gábor szervezőt.
A Sakti formáció az egy fúziós jazz és a világzenei műfajnak egy nagyon szép ötvezete. Kifejezetten az indiai világzenei világot hozza be ebbe a fúziós jazz vonalba, amit John McLaughlin és Zakir Hussain alapított meg még 50 évvel ezelőtt. És hát nem egy olyan zenekarról, formációról beszélünk, akik sűrűn lépnek színpadra, vagy sűrűn turnéznának. Ezért is egy rendkívül egyedi és unikális dolog, hogy ebbe a mini turnéba, amit az 55. születésnapjukra terveztek, Budapestet is be tudták iktatni, és az Erkel Színházba lesz majd ez a koncert.
Mi az oka annak egyébként, hogy viszonylag ritkábban lépnek fel?
Hát valószínű, hogy a zenészeknek az elfoglaltsága is közrejátszhatott, mert hát John McLaughlinről tudjuk, hogy egy rendkívül sokoldalú zenész, több formációban is játszott, de hát a saját zenekara, a saját útja az évről évre nagy sikert aratott, és pár évente Magyarországra is eljött a fúziós jazz formációjával, és Zakir Husseinnek is megvan a külön indiai zenei világa, tehát biztos vagyok benne, hogy egy ilyen logisztikai oka lehet ennek, mert különben ők egy nagyon nagy szeretetben és nagyon nagy egyetértésben vannak az elmúlt 50 évben. A két kiemelkedő tagját és az alapító tagokat azt már így említettem, tehát John McLaughlin és Zakir Hussain, de csatlakozik a zenekarhoz három kiváló indiai zenész, Shankar Mahadevan, aki az utóbbi időszak egyik legjobb indiai énekese. Nagyon, nagyon nagy öröm számunkra, hogy először Magyarországra mi hozhatjuk őt, tehát a formációba fog először Magyarországon fellépni, és ott van még a hegedűs Ganesh Recsegolpallan, aki szintén egy nagyon kitűnő indiai zenész, és Selva Ganesh Vinayakram, aki pedig ütőhangszerekkel fogja kísérni a formációt. A 70-es évek után, mert hát a 70-es években volt nagyon aktív, és akkor minden évben szinte megjelentettek lemezt, a normál, a Shakti albumot, a Handful of Beauty-t, a Natural Elements, ezek ilyen legendás albumok. Talán már csak egy best of válogatásuk és egy koncertalbumuk jelent meg, ezért is nagyon nagy szó, hogy most egy stúdióalbummal jönnek elő, és annyira friss ez az album, hogy pont a napokban, 27-én kedden volt a megjelenése, tehát egy olyan albumról beszélünk, amit még én sem hallottam, tehát nagyon, nagyon izgatottan várom, hogy vasárnap másodikát én is megtapasztalhassam, de biztos vagyok benne, hogy akik ezt a spirituális vonalat és pluszban a fúziós jazz ötvözetét szeretik, meg eleve ezeknek a kitűnő zenészeknek a játékát, azok nem fognak csalódni, és nagyon fogják szeretni ezt a koncertet is, meg magát az albumot is.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A burek nevű péksütemény a Balkán közös nevezője, Szlovéniától Isztambulig. Tulajdonképpen egy szintén török eredetű, réteges, rétes tésztaszerű étel. Horvátországban inkább sós túrós, Szerbiában darált húsos hagymás töltelékkel, bonyolult elkészítéssel. Jellemzően folyékony joghurttal fogyasztva, egy harapás burek, egy kort joghurt, ahogy egy igazi délszláv megfogalmazta, nálunk az ember felkel, megeszik fél kiló bureket, megiszik hozzá két joghurtot, és elmegy dolgozni. Magyarországon először a délvidékkel intimebb kapcsolatot ápoló Szegeden és aztán Pécsen, a Balkán bisztróban volt felelhető. Az igazi burek csak hagyományos módon készülhet. A tészta semmi különös, liszt, só, víz, élesztő, zéró tej, tojás, egyebek és pihentetés. De a munka utána jön. Az öklömnyi alapanyagból bravúros, komoly férfi erőt kívánó mozdulatokkal, pörgetve, zsiradékos márványasztalra lecsapva kell jó méternyi átmérőjű, cigarettapapír vékonyságú rétegeket előállítani, közben az aktuális töltelékkel dúsítani. Mire mind a három alapot összehajtják egy tortaszerű alakzatba, lesz vagy 70-80 levél, ezt sütik ki, és speciális burekvágó késsel háromszög szeletekként porciózzák. A magyarországi burek főváros ugyanakkor mindenképp Szeged marad. Halász Zoltán, az első magyar burekmester is itt alapította meg az ország első burek pékségét. Zoli tőzsgyökeres szegedi, és szakmájára nézvést villanyszerelő. A rendszerváltás körüli időkben üzletkötési célzattal járt sokat Szabadkára, olyannyira, hogy 1992-ben meg is nyitotta az ország első burek műhelyét, és mintegy 8 hónap kemény munkával kitanulta egy macedón baráttól a burek szakmát. Aztán eladta, hogy burek karrierjét egy kőbányai pékségben folytassa. Az egykori Jugoszlávia kroaszanját ma már egy házas pár népszerűsíti Szegeden, a Burek pékségben. Az eredetileg Borász Vali és vendéglátó Zsolt tudatos, előkészített döntésként, profil és életformaváltásként csöppent bele a Burek bizniszbe. Azóta reggel 4-re jönnek, este 7-kor mennek. Vali a pultban, Zsolt péktanulóként a délvidéki mester mellett a gyártásban. Szabadkai study tour után és a helyi egyetemisták ösztönzésére bővítették a töltelékek számát. Ma már van almás, medgyes, sonkás sajtos és pizzás burek is, de egyéb termékeik, például a város szerte kedvelt óriás tepertős pogácsa is népszerű.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A mesterséges intelligencia korábban kivitelezhetetlen tudományos kutatásokat és hatékonyságnövelést tesz lehetővé, de Martin Ford könyvében rávilágít ennek a hátulütőire is, például arra, hogy a mesterséges intelligencia Kína és más autoriter rezsimek kezében minden eddiginél hatásosabb kontrollgyakorlási eszközé vált, és hogy jelentős torzításokra képes, hiszen átveszi és felerősíti az előítéleteinket, vagy hogy a deepfake videók jelentős társadalmi és magánéleti károkat okozhatnak. A Jövőnk a robotok korában című könyv fűszövegében olvashatunk erről, bár szerintem a világra nyitott olvasónak elég, ha a szerző nevét meglátja, esetleg felidézi, milyen volt az ő előző Robotok kora című könyve, és el sem jut a hátsó borítóig, azonnal olvasni kezdi ezt a könyvet. Ezért is tartotta fontosnak Pap László, a Gartner cég regionális vezetője, az Itangu Kft. Ügyvezetője, hogy ezt a könyvet a magyar olvasókhoz eljuttassa.
Amikor a kéziratot olvastam, én akkor nagyon boldog voltam, hogy végre nem a rózsaszín jövő van festve, hanem a valóság, és az a valóság, ami egyébként még nekem is néha meglepő volt a könyvben. Mert mi emberek szeretünk beszélni a szélsőségekről. Mi az, ami nagyon jó lesz, meg mi az, ami nagyon rossz lesz. És ugye attól, ami a nagyon rossz lesz, attól félni kell, jönnek a robotok, a terminátorok, a mátrixok, és akkor azok megesznek minket, meg nagyon jó lesz, és akkor majd hirtelen már önvezető autó, stb. Jönnek, de hogy a realista az igazából a középutat kell, hogy megtalálja, és ő elmondja a kicsit rosszat is, meg a kicsit jót is a könyvben, és én nekem ezért nagyon tetszett.
Igen, úgy tűnik, mintha ő a robotokat, vagy a mesterséges intelligenciát fejlődési iránynak, vagy útnak látná, ami szépen így összesimul majd a változásokkal, ugye?
Így van, és csak még egy pillanatra visszatérve a szakdolgozatra, hogy ugye 1995-et írunk, amikor az internet az még egy ilyen UFO volt. Ma pedig 30 év elteltével, vagy 33 év elteltével el se tudjuk képzelni nélküle az életet. És körülbelül a mesterséges intelligenciában is van egy ilyen potenciál, hogy ez bele fog simulni az életünkbe, és 30 év múlva el sem fogjuk tudni képzelni, hogy hogy is érhettünk mi itt a 20-as évek elején mesterséges intelligencia nélkül.
Ez a szerző azt mondja, hogy jelentős hatással lesz a gazdaságra, a társadalomra, nyilván a munkaszervezésre, és van néhány terület, ahol nagyon nagy hasznát lehet venni, de ne science fictionben gondolkodjunk, ugye? Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon visszafogott.
Így van, és hát ugye mi, akik a Gartnert képviseljük. Mi is abban hiszünk, hogy így a következő 10 évben azért nem arról van szó, hogy lesz külön a mesterséges intelligencia, ami majd mindenféle dolgokat önállóan elintéz, hanem alapvetően egy ilyen kiegészítő intelligencia lesz az emberi intelligencia mellé. Sőt, én szeretek tovább menni, tehát én nem szeretem azt se, hogy ezt mesterséges intelligenciának hívjuk, és persze ez az
ez feltételezi az önállóságot, nem?
Feltételezi az önállóságot, és azt azért mindenképpen szeretném elmondani, hogy az a hype, ami itt az egész körül van, ott van egy nagyon éles különbség. Van egy könyv, nem tudom, hogy ismered-e, de ha nem, akkor egyébként ajánlom a hallgatóság figyel mindenkinek, hogy az egyik kedvenc könyvem. Magyarul a Lopj úgy, mint egy művész.
Igen, is.
És ami abban a könyvben le van írva, arra a mesterséges intelligencia alkalmatlan. Tehát amikor arról beszélünk, hogy milyen zenét, festményt, szobrot, szöveget alkot a mesterséges intelligencia, akkor az tulajdonképpen semmi kreativitás nem tartalmaz. Ő betanult lózungokat vagy sablonokat alkalmaz egymás után úgy, ahogy azt megtanították neki, és hát persze az lehet művészi értékű, mint ahogy Vazarellinek is a sablon hasonlók egymástani alkalmazása az lehetett művészi értékű, de azért ne tekintsük ezt egy Michelangelo-féle alkotásnak, vagy egy szimfonikus műnek, mert nincs benne semmi új.
Mindenképpen szót kell ejtenünk arról, hogy ez az állandó félelem, hogy átveszi a munkánkat majd 10 év múlva, 20 év múlva, akármikor a mesterséges intelligencia, hogy ez mennyire reális félelem. Bizonyos dolgokat meg tud tanulni, bizonyos dolgokat egy raktárban, egy gyáregységben el tud végezni az emberek helyett, és hát sok minden van, amit nem. Szóval hogy milyen területeken használható igazán?
Két példát hoznék, az egyik a könyvből, amikor az Amazonnak a raktárrobotos példája, és az egyébként a könyvben nem lett szerintem elég jól leírva, mert ott ugye az lett, hogy tulajdonképpen a sablon munkát átvették a robotok, és nem kellett több száz ember rohangáljon a raktárban, de a robotok képtelenek arra a mikrofinom mozgásra, ami mondjuk a csomagoláshoz kell. Ugye arról van szó, hogy közben van olyan csomagoló robot, ami oda teszelnek ki valamit, és akkor az becsomagolja egy dobozba, ez így tök jó, de amikor össze kell készíteni több árut egy dobozba, akkor ott még mindig problémák vannak. Visszatérve a munka elvételre, hogy azért az látszik, hogy van egy olyan része a munkának, amit nem tudnak automatizálni ma még, és akkor ezt még egy belátható időn belül nem kell félni, hogy például ezt a munkát elveszi bármilyen robot is.
Az egészségügy nagyon fontos, hogy azt mondja a szerző, hogy az egészségügy lesz az, és a kutatási terület elsősorban, tehát nem a műtétek feltétlenül, amiben nagyon nagy haszna lesz a mesterséges intelligenciának.
Köszönöm, hogy előhoztad, és azért is, mert itt a mostani nagy hype kellős közepén elfeledkezünk azokról a már megtörtént dolgokról, amelyek, és akkor én az egészségügy mellett még egy dolgot kiemelnék, ami szintén ott van a könyvben, ez az anyagtudomány, de hogy igenis azt gondolom, hogy az alkalmazott mesterséges intelligencia az forradalmi lesz a gyógyszerkutatás területén, forradalmi lesz a diagnosztika területén, és forradalmi lesz az anyagtudomány területén, és ez a három egyébként össze is függ egymással. Tehát ez, amikor ő ugye azzal jön az elején, hogy a DeepMind az ugye a fehérje a hajtogatásban hirtelen megerőzte a kutatókat, akkor ugyanezt, hogyha kristályszerkezetekre, akkor közel járunk ahhoz, hogy olyan anyagokat tudjunk alkotni, amelyek könnyebbek, vagy átlátszóbbak, vagy rugalmasabbak, mint amiket eddig alkottunk, és mégis sokkal szilárdabbak, vagy szakító szilárdságukban, vagy bármiben jobb paraméterekkel rendelkeznek. Uh-huh. És ez például szerintem várat magára ez az áttörés. Tehát az egészségügy és anyagtudomány, azt gondolom, hogy az az, ahol nagyon-nagyon sokat fogunk tudni profitálni a mesterséges intelligenciából. Illetve mivel vannak olyan ügyfeleink és ismerőseink, akik ezt már most is kamatoztatják, ezért én ezt már látom, hogy itt tulajdonképpen a küszöbön van ennek az áttörése, ami tényleg szenzációs lesz.
Jövünk a robotok korában. Hogyan alakítja a mesterséges intelligencia az életünket? Pap László, a Gartner cég regionális vezetője, az Itangó Kft. Ügyvezetője volt a Könyvben utazom vendége, és Martin Ford könyvéről beszélgettünk, ami a HVG könyve kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.